A Mária Rádió áprilisi témája a megújulás. Következő műsorunkban Tabajdi Péter beszélgetését hallhatják Hevő Péter történésszel a német megújulásról a II. Világháború után.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Önök a Mária Rádió műsorát hallják. A mai műsort a Ciszterci Média Centrum stúdiójában veszük föl Székesfehérváron. Én Tabajdi Péter vagyok, és itt ül velem szemben az ELTE adjunktusa, Hevő Péter. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm, hogy eljöhettem, és köszöntök mindenkit.
A mai témánk a német politikai és gazdasági megújulás lesz a II. Világháború után. Szerintem vágjunk is bele. A II. Világháború után milyen volt a szövetségesek viselkedése a megszállt német területeken?
Természetesen itt nem szeretnék általánosítani, hiszen több millió emberéletről van szó, és nyilván minden zónában voltak visszaélések, akárcsak pozitív esetek. Én inkább itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a szövetségesek megszállási stratégiáiban vannak különbségek, illetve abban, hogy ezeket a szerencsétlen eseteket hogyan vizsgálták ki, tehát hogy az eljárásokhoz eljutott-e egyáltalán a különböző ügy. Nyilván, hogyha itt a katonák viselkedésében szeretnénk különbséget tenni, akkor meg kell különböztetni azt, hogy mely országokban voltak ott maguk a németek is, és esetleg követtek el atrocitásokat. Tehát ilyen szempontból a szovjetek és a franciák viszonya a németekhez sokkal inkább terhelt volt, mint az amerikaiaké vagy a briteké, és ez meglátszik a megszállási politikájukon is. Tehát a szovjet megszállási övezetben például sajnos tömeges jelenségnek számított a nők megerőszakolása. És ebben ugye nyilván a becslések eltérnek, de nagyjából a legtöbb becslés egyetért abban, hogy körülbelül 2 millió érintett nőről van szó, akiknek a nagy része soha nem is tudott senkihez fordulni a saját ügyével, és még a családján belül is elszigetelt maradt, tehát meg kellett oldania ezt az ügyet magának. Ugyancsak a szovjet zónában gyakori jelenség volt a rablás vagy a kifosztás. Ezt ugye ismerjük a budapesti ostromról szóló visszaemlékezésekből is. Tehát, hogyha eljön egy szovjet katona Németországig és eljut, akkor azt látja egyrészt, hogy az ő országát elképesztő módon elpusztították, és ha betér egy német polgári lakásba, akkor nem érti, hogy a németek miért nem szenvedtek annyira, mint ők. És ha körülnéz, azt látja, hogy szőnyegek vannak ott, festmények, karórák, rádiók és egyéb csecsebecsék, és ugye nyilván itt a zsákmányszerző ösztön is beindul, és ezeknek egy részét elrabolták, és ezeket soha nem vizsgálták ki, ezeket az ügyeket. Tehát a javak nagy része a fekete piacon fog kikötni. A franciáknál hasonló esetekre került sor, tehát Délnyugat-Németországban rengeteg ilyen ügy került elő, amikor például városonként több ezer nőt megerőszakoltak, és a tisztek ilyenkor félrenéztek, tehát nem történt olyan szisztematikus visszaélés, mint a szovjeteknél, viszont így is óriási számokról van szó, rablásokról szintén tudunk, és tehát itt a franciáknak a bosszú vágya az nem csak a II. Világháborús eseményekre vezethető vissza, hanem az előző 50-70 évre is, tehát már az első világháborúra, vagy adott esetben Elzász-Lotaringia elfoglalására. Tehát itt a generációk a gyűlöletet vitték tovább apáról fiúra, és ezt nem volt könnyű később átlépni. Tehát itt évtizedeknek kell eltelnie, hogy tényleg egy széleskörű kiegyezés legyen a franciák és a németek között, amely aztán a nyugati integráció egyik alapja lesz, vagy maga a gerince. Na most ilyen szempontból az amerikaiak és a britek helyzete kedvezőbb, tehát könnyebb helyzetben voltak, mint a franciák vagy a szovjetek, mert bár ők is szenvedtek a háború során, tehát rengeteg embert veszítettek, és főleg ugye a britek a civilek tekintetében is, tehát a bombázások, de az ő országukat nem szállták meg a németek, és az ilyen típusú kegyetlenkedéseket nem ismerték. Úgyhogy az amerikaiak és a britek megítélése jobb is volt ezeken a területeken, de ki kell hangsúlyozni, hogy az amerikaiak számára például megtiltották eleinte a barátkozást a németekkel, tehát ellenséges népként kellett tekinteni rájuk. És ezzel kapcsolatban kaptak segédanyagokat is, hogy milyen a német jellem, hogyan viszonyuljunk a németekhez. Számomra ezek nagyon izgalmas dokumentumok, hogy kívülről hogyan látnak egy-egy nemzetet. És például itt az egyik jelenség, amit kiemelnék, hogy azt írják benne, hogy a németek meghajolnak az autoritás erőt. Tehát nekik le kell fektetni a szabályokat, és akkor azokat be fogják tiltani, vagy bocsánat, be fogják tartani. Tehát, hogy le kell, szigorúan kell ezeket a szabályokat venni. És amit látunk az amerikai katonák visszaemlékezéseiből, az pedig az, hogy a németeket közömbösnek tekintették, tehát egykedvűnek, vagy az empátia hiányát hangsúlyozták ki, nem érdekelte őket mások szenvedése, legyenek azok mondjuk Kelet-Poroszországból menekült németek, akiknek nem volt semmiük, tehát rájuk ellenségesen néztek, vagy éppen az olyan zsidók, akik visszatértek a táborokból. És ez erre is vezethető vissza, hogy az amerikaiak nagyon gyakran vitték el koncentrációs táborokba a németeket, a helyieket, hogy lássák, hogy itt mi történt, és mi az, amiről nem voltak hajlandóak tudomást venni. És aztán több év telik el, amikor az amerikaiak is nyitnak a német civilek felé, barátkozni kezdenek, szerelmek szövődnek, értelemszerűen gyermekek is születnek, de még egy ideig az látszik, hogy ha esetleg amerikai katonától születik német nőnek gyereke, akkor a gyereket kiközösítik a társadalmon belül, illetve persze az édesanyát is. És aztán az amerikaiak reputációján az nagyot fog emelni, amikor megszervezik a berlini légihidat. Tehát amikor Nyugat-Berlint ugye a szovjetek körbezárják, és nem engedik be a szállítmányokat, és az egyetlen út az a légi úton való szállítás, és akkor az amerikaiak óriási erőforrásokat fognak ebbe fektetni, 3 percenként szállnak fel repülőgépek, és viszik a gyógyszereket, élelmiszert vagy egyebeket Nyugat-Berlinbe. És volt egy olyan nap, amikor 1400 ilyen repülést hajtottak végre, ami egy erődemonstráció volt, tehát egy logisztikai bravúr. És ezt a németek soha nem felejtik el az amerikaiaknak, tehát az, hogy nem hagyták akkor Nyugat-Berlint elesni, hanem a szovjetek kénytelenek voltak egy lépést hátra tenni, már pedig Sztálintól ez elég idegen volt.
Ugye itt volt említve a berlini blokád, és én rá is térnék, ez valamilyen szinten kapcsolódik a következő kérdéshez, hogy mi volt a terve a szövetségeseknek a Németországgal a világháború után, és hogy milyen ellentétek feszültek ebben a tekintetben a szovjetek és a nyugati szövetségesek között?
Volt természetesen néhány olyan elem, amiben egyetértettek. Tehát abban, hogy Németországot demilitarizálni kell, a háborús bűnösöket bíróság elé kell állítani, fel kell állítani egy szövetséges ellenőrző tanácsot, vagy például Németországnak természetbeni jóvátételt kell fizetnie, tehát ezek voltak a közös pontok. Ugyanakkor abban eltértek, hogy pontosan hogyan szállják meg Németországot, tehát hány zóna létesüljön, és kik legyenek a megszállók. Tehát például a jaltai konferencián Sztálin hozza elő, és próbálja erőltetni azt, hogy a franciák is jussanak hozzá egy zónához. Ez nem egy gesztus volt, vagy nem a francia-szovjet jó viszonynak a jele, hanem inkább az, hogy az amerikaiakat és a briteket gyengítsék, tehát behozzanak még egy játékost a megszállási övezetekbe. És az is nagy kérdés volt, hogy ha esetleg egy Németország létrejön később, akkor ez hogyan nézzen ki? Tehát térjenek vissza az 1866 előtti mini államok rendszerére, tehát hogy rengeteg kisebb lokális állam létesüljön, vagy pontosan ez hogyan valósuljon meg, egy föderatív állam jöjjön létre, és még az is nagy kérdés volt, hogy a határok hogyan fognak kinézni. És itt főleg Németország keleti határairól volt szó, azon belül is a lengyel-német határól, mert hogy ugye a lengyel területekből szeretett volna a Szovjetunió is magának megszerezni bizonyos részeket, és az volt a cél, hogy Lengyelországot úgymond nyugatra terelik, vagy nyugatra tolják, tehát ők pedig megkapják a porosz területeket, illetve ugye a felső sziléziai vidékeket, és lényegében ők itt az Oder-a-Neisse vonalat szerették volna a német-keleti határként láttatni, viszont ebben a nyugati szövetségesek nem teljesen támogatták őket, tehát inkább csak átmenetileg és nem hosszú távon. Végül ma már látjuk, hogy ez ide alakult.
Ugye az újjáépítésnél is szerintem voltak érdekellentétek, hogy milyen formában kezdődött meg az újjáépítés, és itt mik voltak a fő nézeteltérések, akár a marsasegély kapcsán is.
Természetesen ugye mindegyik zónára igaz volt, hogy óriási problémákkal küzdöttek a helyiek. Tehát az ellátás terén Ugye a szövetségeseknek meg kellett szervezniük az élelmiszer, gyógyszer, szén, tehát a tüzelőanyagnak az ellátását, és emellett ugye több millió menekült érkezik Németországba. Tehát kisebb területen több embert kellett élelmezni. Az a furcsa helyzet áll be, hogy a német veszteségek ellenére a 38-as lakosságszámnál magasabb a lakosságszám a háború után, mivel hogy ide menekültek ugye Kelet-Európából rengetegen a németek közül. Tehát velük valamit kezdeni kellett, és itt a 46-47-es tél volt kritikus, amikor egyébként is egy nagyon hideg télről volt szó, és némely városban, nyugaton is összeomlott az ellátás, tehát éhínségek alakulnak ki. És ez az a pillanat, amikor a nyugati szövetségesek átgondolják a stratégiájukat, és azt mondják, hogy valahogy ezt a gazdaságot talpra kell állítani, akár külső segítséggel is, különben a lakosság radikalizálódni fog. Például a kommunisták meg fognak erősödni, és ők ezt nem engedhették meg maguknak. És ugye nyilván itt a háttérben a legerősebb erő az, hogy a nyugatiak, illetve a szovjetek között egyre inkább elmérgesedik a viszony, és egy idő után úgy tűnik, hogy két típusú Németország fog létrejönni. És ennek az egyik jele, hogy 47-ben a brit és az amerikai zóna egyesül, tehát ez a Bizónia néven, utána a franciák is csatlakoznak a Szár vidéken kívül, tehát egy évvel később Trizónia létrejön. Ezzel szemben pedig Kelet-Németországban ugye államosítják az üzemeket, a földreform megtörténik, tehát ott is látszik azt, hogy egyre kevésbé lehet visszatérni az eredeti állapotokba, és itt két teljesen más irányba fog elindulni Németország. És akkor ezen belül egy teljesen más fejezet, ez úgy maga a Marshall segélynek a felajánlása és kiosztása. Tehát az amerikaiaknak az egyik céljuk az, hogy az európai gazdaságokat talpra állítsák, és ne történjen az meg, mint a két világháború között. A másik, amit nem annyira hírezteltek, az pedig nyilván az, hogy a németeket maguk mellé állítsák. És ha megnézzük hosszú távon, ez sikerül is. Tehát mind biztonsági szempontból, mind politikai szempontból, mind gazdasági szempontból Nyugat-Németország az amerikai szövetséget fogja választani hosszú távon is, feladva ezért akár a német újraegyesülést rövid, illetve középtávon.
Mikor is milyen módon kezdődött meg a politikai elit újjászervezése, és mik voltak itt is a különbségek Nyugat és Kelet között?
Hát ha Nyugat-Németországot nézzük meg, akkor viszonylag korán kialakul az a párt struktúra, amit a mai napig ismerünk. Tehát azok a pártok, ugye a CDU-CSU, tehát a kereszténydemokrata, kereszténszociális unió, az SPD, a szociáldemokraták, az FDP, liberálisok vagy szabaddemokraták, amelyek a mai napig meghatározzák a német politikát. Ami igazából egy hatalmas teljesítmény, tehát 80 éves eseményekről van szó, és a mai napig ők még mindig ott vannak is aktívak, és sok esetben a legtöbben rájuk szavaznak. Tehát ha csak a Magyarországgal összehasonlítjuk, a rendszerváltás idei pártok nagy része ma már nem létezik, vagy csak papíron létezik valós támogatottság nélkül. Itt pedig 80 évről van szó. Tehát sikerült olyan pártokat összehozni, és, vagy létrehozni, amelyek végül hosszú távon fent tudtak maradni. Ugye itt zónánként eltérő az, hogy hogyan alakulnak meg ezek a pártok, milyen gyorsasággal, milyen autonómiájuk van, tehát más zónákban is tudnak-e tárgyalni hasonló ideológiájú társaikkal. Tehát ebben megosztanak az időzítés megoszlik, viszont négy olyan párt van, amely mind a négy zónában, tehát a szovjet zónában is létrejön. Az előbb említettek, tehát a kereszténydemokraták, szociáldemokraták, liberálisok, illetve a kommunisták, tehát Nyugat-Németországban is megalakul egy kommunista párt. És abban egyetértenek, hogy az NSDAP-t be kell tiltani, illetve az utódszervezeteit, viszont ugye az NSDAP tagokkal is kell valamit kezdeni. Tehát köztük is vannak olyanok, akik továbbra is szeretnének politizálni, és esetleg nem terheli őket a múltjukból valamilyen komoly esemény, és ők lényegében szétszélednek a különböző pártok között. Tehát talán az FDP-ben tudnak a legtöbben befolyást szerezni, tehát ott látszik, van ez a Naumann kör, amelynek különböző ügyei is voltak, és talán a legmagasabb pozícióba Kurt Georg Kiesinger jut, aki a 60-as években lesz Nyugat-Németország kancellárja, És szegény Kissingerről talán az egyetlen dolog, vagy a legtöbb ember számára az az esemény maradt meg az ő kancellárságáról, amikor őt egy fiatal nő pofon vágja, és azt kiabálja rá, hogy náci-náci. Tehát, hogy pont amiatt, hogy ő NSDAP tag volt korábban. És tehát létrejönnek ezek a pártok, és nyilván akik nem voltak NSDAP tagok, tehát azok a politikusok is már régi politikai tapasztalatokkal rendelkeznek, tehát ők már a weimari rendszerben is aktívak voltak, így ők látták azt is, hogy mi az, amit elrontottak, amit máshogy kéne csinálni. Tehát le kellene vonni a tanulságokat. Az egyik ilyen tanulság az lesz, hogy a köztársasági elnök, tehát a von Hindenburg elnöknek amilyen hatásköre volt, és amilyen lépéseket tudott megtenni, ezekből vissza kellett nyírbálni. Tehát az új szövetségi elnöknek lényegében szimbolikus pozíciója lett. A másik ilyen tanulság az, hogy adott esetben, hogyha vannak olyan pártok, amelyek le akarják építeni nyíltan a rendszert, amiben működnek, és ezek nagyon népszerűek, akkor adott esetben ezeket be lehet tiltani. Tehát az alkotmányvédelmi hivatal ilyenkor felléphet, alkotmányellenesnek lehet ezeket nyilvánítani. És ezt végül alkalmazni is fogják az 50-es években, tehát a birodalmi párt, amely lényegében a náci eszméket viszi tovább, illetve a kommunista párt, ezt mindkettőt be fogják tiltani az 50-es években. Természetesen van visszhangja, de igazából, hogyha visszagondolunk arra, hogy a 32-es választásokon a nácik és a kommunisták, tehát két olyan párt, amely nyíltan azt hangoztatta, hogy a weimari rendszert le fogják bontani, és a többieket, tehát a más politikusokat letartóztatnak, és erre szavazott a lakosság fele, az azért elég riasztó, és ezt el akarták kerülni. A harmadik ilyen tanulság az pedig az volt, hogy nem szabad szétaprózni a párt struktúrát. Tehát nem szabad minipártok rendszerébe beleragadni, mert akkor nem lesz koalícióképes kormány. Ez is volt a weimari rendszer egyik problémája. Tehát inkább gyűjtő pártokat alapítanak, inkább olyan néppártokat, amelyben sokkal többen érzik magukat otthon. Tehát a CDU is tudatosan nyit a protestánsok felé, és nem katolikus irányultságú szeretne lenni, mint anno a centrumpárt. Vagy például a liberálisok is megkülönböztették korábban a jobboldali és baloldali liberálisokat, de azt mondják, hogy ennek nincs értelme, hiszen a céljaink ugyanazok. Tehát az FDP is egy gyűjtő pártként lép fel, és mondhatjuk azt, hogy eleinte ez még nem volt teljesen sikeres. Tehát a 49-es Bundestag választások után még 11 párt bejut a Bundestagba, de aztán az 50-es években kezd megszilárdulni a párt struktúra, egyre kevesebb olyan párt kerül be, amely eléri az 5%-os küszöböt, és lényegében a CDU-CSU magába olvasztja a jobb oldal nagy részét, és volt olyan választás, amikor több mint 50%-ot érnek el.
A szovjet megszállási zónában ez a politikai átalakulás, vagy így újraalakulás, ez mennyiben volt más, és hogyan zajlott le, és a társadalomnak mi volt erre a reakciója?
A szovjet zónában úgy mondanám, hogy egy látszat több pártrendszer alakul ki. Tehát lényegében a nyugati modellnek a karikatúrája, tehát egy kirakat, hogy felmutathassuk azt, hogy valóban itt vannak pártok a kommunistákon kívül, de mozgásterük ezeknek nem volt. Tehát minden létező támogatást a KPD kap meg a szovjetektől. Ezt a pártot eleve olyanok vezetik, akik Moszkvából tértek vissza, és az ő feladatuk a sztálinista modellnek az átültetése Németországba. Tehát ugyanúgy, ahogy mondtam, létrejönnek polgári pártok is, de idővel kiderül, hogy nekik nincs lényegében semmilyen szintű szerepük a politika kialakításába, tehát a vezetőjük egy részét letartóztatják, másokat szovjet kényszermunkatáborokba űznek, vagy éppen kirakatpereket indítanak ellenük, és maguknak a szociáldemokratáknak is le kell nyerniük ezt a békát, hogy a kommunistákkal egy pártba kell tömörülniük, ugye ez lesz a német szocialista egységpárt. És ez az egységpárt, ez nem csak a politikát fogja leuralni, tehát a népi kamarát, hanem az ifjúsági szervezeteket, a bármilyen szintjét az életnek, tehát a sportszervezeteket, vagy bármi egyébként szakszervezeteket, mindenhol ott van a szocialista egységpárt.
És ugye ezt a rendszert, ezt mennyiben volt nehezebb fönntartani? Mert ugye Németországban mégis vannak azért demokratikus hagyományok, és azért teljesen más lehet ott egy kommunista rendszert fönntartani, mint mondjuk a kelet-európai térségben. Hogy milyen eszközök voltak erre, és mennyire voltak ezek radikálisak?
Hát ugye a demokráciától már elszoktak a németek az előtte lévő 15 évben, tehát a nemzeti szocialisták bizonyos szinten kiölték belőlük ezt az igényt. Ugyanakkor persze volt a weimari rendszerből egy hagyomány ennek az egésznek, de lényegében ezek a elnyomó eszközök, amelyekkel élnek a kelet-német kommunisták, ezek nagyon is hatékonyak. Tehát amikor 53-ban kitör a berlini felkelés, az inkább egy anyagi jellegű, tehát egy egzisztenciális jellegű felkelés. Nem elsősorban a politikáról szól, hanem inkább a gazdaság sikertelenségéről és az alacsony életszínvonalról. Tehát nem pont a politikai szerepért, vagy a politikai átalakulásért tüntetnek ők akkor, hanem azért, hogy jobb megélhetésük legyen. És aztán egyre inkább azt látjuk, hogy keményedik ez a rendszer. Tehát megfigyelések mindennaposak. Nem csak a katonák jelenléte, tehát a szovjet katonák jelenléte félemlíti meg a németeket, hanem az is, hogy egyre inkább megfigyelik őket, és egy óriási rendszer alakul ki ebben. Tehát egymás is megfigyelik családokon belül. Tehát amikor a Stázi létrejön, és ez leuralja az élet összes területét, ez már inkább az 50-es évek vége, 60-as évek, részben annak köszönhetően ugye, hogy lezárják a berlini falat, mert egyszerűen annyian menekülnek ki az országból, hogy hosszú távon nem fenntartható demográfiailag sem.
A két Németországnak a szétválása mikor vált teljesen nyilvánvalóvá? Gondolom ez a berlini blokádnál volt tetten érhető leginkább, de hogy annak mi volt a közvetlen kiváltó oka?
Maga a berlini blokád kiváltója a valutareform volt 1948 nyarán, tehát azt, hogy a nyugati zónákban bevezetik az új márkát, nyugatnémet márkát, lecserélik a korábbi birodalmi márkát. Ennek nyilván az volt a célja, hogy az inflációt megfékezzék, tehát ne essenek abba a hibába, mint 1923-ban. És erre gyors válaszként a keleti zónában bevezetik a keletnémet márkát, viszont a szovjetek attól tartanak, hogy Nyugat-Berlinben is a nyugat-német márka fog meghonosodni, és ezt meg kell állítaniuk. És ezért vezetik be ezt a blokádot, hogy nyomást gyakoroljanak a nyugati szövetségesekre. Ugye eleve Berlin státusza is kérdéses, tehát hogy magán a kelet-német zónán belül van egy város, ami szintén négy megszállási zónából áll, és erről óriási viták voltak, hogy mi történjen Berlinnel a következőkben. Egyáltalán az NSK részének tekinthető a Nyugat-Berlin, vagy sem. És tehát amikor nagyon is látszik már, hogy itt két típusú Németország alakul, az valóban 48-49. Ugye 49 májusában meghirdetik az új nyugatnémet alaptörvényt, aztán megtartják a választásokat szeptemberben, majd pedig megalakul az új parlament, és Konrad Adenauer lesz az első szövetségi kancellár. Eközben az NDK-ban mindig figyeltek arra, hogy ők reagáló félként tűnjenek fel, tehát mindig később vezetik be a lépéseket, mint a nyugatnémetek, miközben persze az előkészületek már megtörténtek. Tehát mind a keletnémet alkotmányt később fogadják el, mint pedig maga az állam egy néhány héttel később fog felállni, mint a nyugatnémeteknél.
És ugye itt ez a szétválás az integrációban is megfigyelhető. Ugye lezajlott a nyugati integráció, meg lezajlott a keletnémeteknél is a keleti térségbe való integráció, hogy ezek hogyan zajlottak le, és kik voltak a vezéralakjai?
Személyesen Konrad Adenauerhez köthető az, hogy mindenképp végig akarta vinni a nyugati kötődést a külpolitikában. Ez az úgynevezett Westbindung. Tehát, hogy a nyugati keretrendszerbe kell betagozódnia Németországnak, akár feladva az egyesülést is rövid távon vagy középtávon. Na most ugye, mivel a nemzetközi szervezetekben nem igazán látták szívesen eleinte az NSZK-t, először ki kellett építeni egy bizalmi tőkét. Tehát valami olyasmivel kellett próbálkozni Adenauernek, mint Gustav Stresemannak a 20-as években. És miután ez megtörténik, ugye azon is el kell gondolkodni, hogy pontosan a szuverenitásuk határai hol lesznek. És a nyugatnémetek belemennek abba, hogy a szuverenitásuk egy részéről lemondanak a szupranacionális szervezetek javára, ezzel visszanyerve a szuverenitásuk egy részét. Tehát ez egy nagyon érdekes szituáció, és a mai napig fennáll a németeknél. Tehát ők azt mondják, hogy két vesztes világháború után az a tanulság, hogy nekünk katonai dominanciára többet nem szabad törekednünk, hanem más eszközökkel kell a saját jólétünket és magas életszínvonalunkat biztosítani, tehát elsősorban gazdasági eszközökkel. És emögött áll az, hogy ők megpróbálnak a legeurópaibb nemzetté válni. Tehát már a 80-as években azt látjuk, hogy Nyugat-Németországban nagyon sokan elsősorban európainak vallják magukat, és csak utána németnek. Tehát ilyen szempontból a német nemzettudat az megváltozik, és számunkra furcsának tűnik. Na most mindezeken belül, tehát a nyugati integráción belül fontos lépés az, hogy a gazdasági integrációban részt vesz Németország, tehát ebben a nyugat-európai konstellációban, illetve, hogy a NATO tagjává válik az 50-es évek közepén. Mert ugye ez is kérdés volt, hogy adhatunk-e a németek kezébe fegyvert ismét. Főleg Nyugat-Európában az érintettek, tehát a franciák vagy a Benelux államok nem támogatták ezt eleinte. Tehát a háború után néhány évvel ez elég ijesztőnek tűnt. És aztán főleg a koreai háború az, amikor kezdik átgondolni ezt az egészet, és attól tartanak, hogy egy hasonló testvérháború fog kitörni Európában, mint a koreai félszigeten. És rájönnek arra, hogy a németekre szükségük lesz ahhoz, hogy a szovjeteket feltartóztassák, illetve szeretnének elébe menni a dolgoknak. Tehát inkább még ők integrálják a német haderőt, és van felettük kontrolljuk, mint hogy a németek majd később alakítsanak egy saját hadsereget. Szóval itt az volt a kérdés inkább, hogy európai kereteken belül történjen ez meg, vagy transatlantin. És volt az elsőre is próbálkozás, tehát ez a híres Pléven terv, ez az Európai Védelmi Közösség terve, ami nagyon merész volt, mert bizonyos szempontból létrehozott volna egy közös európai hadsereget, a németeket is bevonva. Viszont pont a francia ratifikáción fog ez elbukni, tehát furcsa mód a franciáktól indul, és a franciáknál zárul le. És végül a nyertes szervezet az a NATO lesz, tehát egy transatlanti keret, amelynek Németország gyakorlatilag a mai napig egy hűséges szövetségese, és pont emiatt félnek most a németek, hogy számukra a külpolitikájuk egyik alappillére, tehát a NATO, az kezd meginogni alattuk, és ugye nem lehetnek biztosak abban, hogy ez a szövetség ez fennáll.
Keleten ugye említette korábban, hogy ilyen reagáló félként léptek fel, hogy ez a keleti integrációnak is egy ilyen motorja volt ebből a szempontból?
Ugye keleten ebben szintén reagáló félként lépnek fel az NDK vezetői, tehát megvárják azt, hogy a Bundeswehr, tehát a nyugat-német hadsereget megalapítsák, és csak később fogják fél évvel később a sajátjukat, a Nemzeti Néphadsereget, vagy NVA-t. Miközben egyébként már német fegyveres erők léteznek fű alatt, már korábban is, tehát az ő rendőrségüknek, tehát a népi rendőrségük már nehéz fegyverzettel rendelkezik az 50-es évek elején, ami azért a rendőrség esetében egy elég furcsa dolog. De hivatalosan megvárják ők ezzel a nyugatnémeteket, illetve azzal is ugye, hogy a Varsói szerződéshez csatlakozzanak. Tehát ez is 55-ben történik meg, de megvárják ezzel a nyugatnémetek NATO csatlakozását, és aztán ugye a Varsói szerződésen belül próbálnak érvényt szerezni a saját érdekeiknek bizonyos szinten a keletnémetek is.
Ez a KGST-re is elmondható, mert ugye van egyrészt a nyugatról a európai gazdasági együttműködés, és hogy ez a reagálás, ez a KGST-be való belépésre is vonatkozik majd a keleti német részről?
Hát ha úgy vesszük, hogy a Marshall segélyre adott válasz a KGST létrehozása, akkor igen. Tehát itt is két év eltelik a kettő között, mert ugye Kelet-Németország nem veheti igénybe a Marshall segélyt, sem más szovjet szövetségesek. Tehát hivatalosan itt az amerikaiak felajánlották a Szovjetuniónak is a Marshall segélyt. Valószínűleg ő sem gondolták komolyan, hogy Moszkva meg fog hajolni, és ezt elfogadja. Viszont Moszkva nem engedi a saját szövetségeseit sem, és valamit fel kell mutatnia ehelyett, és részben emiatt létrehozzák ugye a KGST-t két évvel később.
Ugye ennek az eltérő két Németországnak és ennek az eltérő két fejlődési útnak milyen hosszú távú következményei, akár máig ható következményei lettek? Ugye nagyon sok adatot látunk, hogy még a mai Németországban is bizonyos mutatókban nagyon különálló ez a két rész.
Hát sokan csodálkoztak a 89-90-es események után, amikor Kelet-Németországot tényleg komolyabban meg tudták nézni, és hogy hogyan állnak a gazdaság területén, meg egyebeken. És sok tekintetben hát égnek át a hajuk a nyugat-német szakembereknek, hogy itt nagyon sok tennivaló lesz. Ugye 90 után folyamatosan érkeznek a pénzek, tehát a támogatás a kelet-német régiókba. Sok esetben ezt nem teljesen hatékonyan költik el. Tehát ha megnézzük manapság, ugye ez a szétfejlődés, ami történt évtizedeken keresztül a hidegháborúban, talán legjobban tetten érhető ugye a politikai preferenciákban. Tehát az idei választásokon rengetegszer mutatták be azt a híres térképet, hogy gyakorlatilag pontosan le lehet rajzolni az egykori NDK és NSZK közti határvonalat. Tehát egész, majdhogy nem egész Kelet-Németország kék, tehát a legtöbben az AFD-re szavaztak a szélsőjobb pártra. Nyilván voltak itt vagy kivételek, tehát hogy mondjuk Berlinben vagy a nagyobb városokban ez nem jellemző, és fordítva is, tehát mondjuk Dortmund bizonyos részein az AFD nyert. Tehát olyan tehát hogy a egykori ipari városok, amelyek nem tudták a versenyt tartani, és lecsúsztak bizonyos rétegek, ott szintén az AFD volt a legnépszerűbb, de nagyon látszik ez a különbség, tehát az NSZK és az NDK, egykori NDK között. Itt inkább szerintem az az izgalmas kérdés, hogy ez mire vezethető vissza. Mivel, hogy már ugye felnőtt több olyan generáció, akik nem éltek az NDK-ban, vagy nincs róla valós emlékük. Tehát itt igazából én azt emelném ki, hogy valahogy az egyesítés sem történt sikeresen teljesen. Tehát nagyon sok egykori kelet-német úgy érzi, hogy őket nem kérdezték meg erről az egészről. Nyilván, tehát ennek van egy politikai része, tehát hogy nem volt népszavazás erről, nem dönthettek a saját sorsukról. Az is, hogy igazából itt nem egyesítés történik meg sok tekintetben, hanem a nyugat-német modellnek a keletre való kiterjesztése. Illetve abban is, hogy gazdaságilag, illetve társadalmilag milyen különbségek alakulnak ki idővel. Tehát, hogy ha megnézzük például a nagy gyárakat vagy cégeket, ugye nagyon ritkán látunk magas hozzáadott értéket termelő olyan kelet-német cégeket, amelyeknek a telephelyük Kelet-Németországban van. Vagy a leggazdagabb németek szinte mind nyugat-németek. Vagy megnézzük a médiát. Hát a német kereskedelmi médiát a Ruhrvidékről irányítják a mai napig, vagy inkább a Rajna vidékről, tehát kiterjedtebben. Míg mondjuk kelet-német ilyen jellegű média nincs, és aztán a média reprezentáltsága a kelet-németeknek is ezáltal teljesen más lett. Tehát sajnos nagyon gyakran gúnyolódtak rajtuk a médiában is, hogy ők ezek a munkanélküli panaszkodó típusok, akik nem tudnak, vagy igazából az államtól várják a saját sorsuknak a jobbá válását. Tehát sok tekintetben ők úgy érezték, hogy az egyesítésnek a veszteseivé váltak, és emiatt sokan is hagyták azt a részt, ahol ők laktak, és ez is egy demográfiai folyamatot is elindít, és a mai napig óriási demográfiai problémákkal küzdenek a kelet-német részek.
Záró kérdésként egyfajta konklúzió levonása, hogy a második világháború utáni események átalakulásnak hívjuk-e inkább, vagy megújulásnak? És melyik fogalom mellett milyen érvek vannak?
Hát megújulás olyan tekintetben, hogyha azt nézzük, hogy le tudták-e vonni a tanulságokat a weimari rendszer bukásából. Tehát nyilván itt megkülönböztetjük az NDK-t vagy az NSZK-t. Tehát hogyha az NSZK-t nézzük, akkor igenis a korábbi hibákból tudtak tanulni, és egy új típusú politikai rendszert alakítanak ki, amely úgy tűnik, hogy működőképes hosszú távon. Tehát nyilván nem vannak problémák Németországban, de egyelőre működik még a demokrácia, tehát hogy tudnak olyan pártokra szavazni az emberek, akikről úgy érzik, hogy vagy amelyekről úgy érzik, hogy reprezentálják őket. A kelet-németek esetében természetesen itt egy hosszú elnyomó rendszer alakul ki, és igazából csak a 60-as évek második felében, 70-es években látjuk azt a életszínvonal növekedést, amely által sokan elfogadják végül ezt a Kelet-Németországot, és a mai napig nosztalgiát éreznek iránta. Tehát azért az NDK-t sem szabad démonizálni teljes mértékben, tehát ha a szociális juttatásokat nézzük meg, vagy az édesanyákkal, vagy a gyermekekkel való bánásmódot, akkor sok esetben pozitív tendenciákat is látunk, tehát megérthetem, vagy megérthető az is, hogy miért próbálnak sokan visszatérni, vagy szeretnének visszatérni azokba az időkbe is, és nagyon kellemes emlékeket idéz számukra. Tehát bizonyos esetben, tehát politikailag én azt mondanám, hogy Nyugat-Németországban ez egy megújulás, Kelet-Németországban kevésbé. Ha az életszínvonalat nézem, vagy a gazdasági oldalát ennek az egésznek, akkor azért pozitívabb a mérleg.
Az előzőekben Tabajdi Péter beszélgetését hallhatták Hevő Péter történésszel, az ELTE adjunk tusával. Technikai munkatársak Varga Dániel és Dreska Balázs. Vágó Tőke Barnabás. A műsort a Ciszterci Média Centrum készítette a Mária Rádió megbízásából 2025-ben.
A Mária Rádió áprilisi témája a megújulás. Elhangzott műsorunkban Tabajdi Péter beszélgetését hallották Hevő Péter történésszel a német megújulásról a II. Világháborúban.
Maradj velem, ha utcák vadonában, nyüzsgő tömegben társtalan bolyongok, és összefog mindenki ellenem. Bűn buktatói ne botoljék lábam. Védőn, mint vándort ráboruló lombok, takarj be, s fordíts befelé szemem. Maradj velem, s kísértetes magányom rémségeit rám zudulni ne engedd. Nincs hajladozóbb nátszál kívülem. S ha lelkem tépelődve sok talányon, testem törékeny cserepében szenved. Szép szavaidra, nyisd meg a fülem. Maradj velem, ha úttalan utakra terel a képzelet vad vágtatása. Ha nyugtalan szív tétován vezet, s kalandok fényei után kutatva, nyugalma sírját esztelenül ássa, tedd homlokomra hűsítő kezed. Maradj velem, ha elragadna lázam, fékezz, ha vérem és vágyam csihol még. Sötétre szürkít már az alkonyat. Mind mélyebbre kell magamat alázzam, s ha rossz ritmusra hamisan dalolnék, te szólj helyettem, s vedd el hangomat. Maradj velem, ha éj sötétül kint benn, és benne elmerül és semmivé lesz, dal, ifjúság, barátság, szerelem. Ha mindent elhagyok, és elhagy minden, örök szépségre s ifjúságra élesz. S maradj örökre te, csak te velem. Gát István.